Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Fejan és Moszkva barátkozásának vagyunk a tanúi. A közeledésnek komoly történelmi előzménye van, kezdve azzal, hogy 1948-ban, amikor Észak-Korea formálisan kikiáltotta a függetlenségét, a szovjetek azonnal őket ismerték el a legitim Koreaként, ami aztán fegyver és más támogatásokban is megnyilvánult. A barátságot most Észak-Korea és Oroszország között Kim Jong-un és Vlagyimir Putyin igyekszik csúcsra járatni. Előbbi kétszer is volt már az orosz-ukrán háború kitörése óta Oroszországban, utóbbi pedig 24 év után először látogatott a hírhedt diktatúrába. Két pária állam összeáll. A kérdés, hogy kinek kell reszketnie ettől a szövetségtől. Erre a kérdésre adunk választ a mai Naprakészben. Salád Gergely, távol-kelet szakértő, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa a vendégem. Beszélgetésünket ma délben rögzítettük. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Június 19-én Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin orosz elnök Fenyánba látogatott, ahol találkozott Kim Jong-un észak-koreai vezetővel. 2000 óta először járt a kelet-ázsiai diktatúrában az orosz elnök. Mi a jelentőség ennek a találkozónak, mert nem csak épp arra járt?
Tulajdonképpen egy körúton vett részt Putyin, mert Korea után Vietnámba is ellátogatott, sőt előtte pár héttel, ettől az úttól függetlenül Kínában is tiszteletét tette Putyin. Itt nyilvánvalóan arról van szó a konkrét megtárgyalandókon kívül, hogy próbál egy ilyen nyugatellenes blokkot szervezni Oroszország. Tehát ugye a nyugat szankcionálja, elszigeteli, viszont hát bőven vannak olyan országok a világon, amelyek szívesen tartanak fenn jó kapcsolatokat Oroszországgal. És akkor ezeket most hát így végig látogatja, vagy legalábbis néhányat meglátogat közülük. És emellett a nagy terv mellett, hogy tulajdonképpen a világrend átalakításában egyfajta olyan blokkot szeretne képezni Kínával, Észak-Koreával, esetleg Iránnal, más országokkal, amelyek ellen tartanak a nyugatnak, emellett természetesen konkrét megtárgyalni valóik is voltak. Elsősorban itt valószínűleg az észak-koreai fegyverszállítások kérdése kerülhetett fel az asztalra.
Hát szeretném, hogyha erre még kitérnénk, de picit arról, hogy milyen ennek az orosz-észak-koreai barátságnak a történelmi háttere, mert hogy egyáltalán nem mellékes az én olvasatomban, hogy egészen Gorbacsovig igencsak masszívan támogatta a Moszkva Fenyánt.
Így igaz. Ugye koreai háborútól fogva a koreai, amit az észak-koreai rezsim, az egyrészt Szovjetunióra támaszkodott, másrészt pedig Kínára. És tulajdonképpen ez a két legfontosabb partnere maradt meg a mai napig is. És hát igazából zseniálisan játszották ki egymás ellen a kínaiakat, meg az oroszokat évtizedeken keresztül. A koreaiak, tehát mindig, amikor az egyik vonakodott valami segítséget adni, akkor másikhoz fordultak, amikor másik vonakodott, akkor az egyikhez fordultak, és így életbe tartották mind a két kapcsolatukat, és tulajdonképpen most is ez folyik, hogy a koreaiak próbálnak nem egy országtól függeni, most túlságosan az elmúlt évtizedekben Oroszország meggyengülésével Kína muszájába kerültek, de ezt így próbálják most újra az orosz kapcsolatokkal ellensúlyozni, és erre az ukrán háború egy remek alkalmat ad. Ugye a szovjetek voltak az első számú támogatók, így lényegében a Szovjetunió összeomlásáig, utána viszont ők ugye ideiglenesen kikerültek a képből, megszűntek azok a segélyek, meg támogatások, amelyek Észak-Koreába áramlottak, ez ugye Észak-Korea történetének egyik legnagyobb éhénységéhez is vezetett a 90-es évek közepén. Ekkor került Kína a képbe, de most láthatólag Oroszország vissza akar kerülni a észak-koreai döntéshozóknak a közelébe, és akkor valószínűleg megint kialakul egy ilyen furcsa háromszög, ahol hát nyilván Észak-Korea jóval gyengébb, mint Kína, meg jóval gyengébb, mint Oroszország, de mégis valahogy nagyon ügyesen tud a kettő között lavírozni, és mindkettőtől megszerezni azt, amit akar.
Az orosz invázió óta Kim Jong-un kétszer járt Oroszországban, legutóbb talán 8-9 hónappal ezelőtt Putyinnal együtt a nyugattal szembeni közös szent küzdelemről beszéltek. Itt van két párja állam, lehet közös ez a küzdelem? Ön azt mondta itt az imént, hogy Oroszországnak a célja egy nyugatellenes blokknak a kialakítása. Tehát lehet, akkor azt mondhatjuk, hogy Kim Jong-un részéről is megvan a fogadókészség, és lehet közös ez a szent küzdelem?
Lehet, hiszen az ellenségeik azok közösek. Ugye mind a ketten a, tehát nem is a nyugati, hanem mondjuk fogalmazunk inkább így, hogy az amerikai szövetségi rendszert tartják az egzisztenciális fenyegetésnek, tehát a saját létüket fenyegető szövetségnek, hiszen ugye az amerikaiak ott vannak Dél-Koreában, ott vannak Japánban, Észak-Korea küszöbén, nagyon közel hozzá, ugye a NATO az ott van, itt van, hát ilyen Kelet-Európában, Ukrajna mögött, úgyhogy a közös ellenség az összehozhatja őket, és nagyon úgy tűnik, hogy össze is hozza őket, és hát tulajdonképpen azzal, hogy ők, illetve még néhány más állam, hát nem utolsó sorban Kína, ami mégis csak ugye a világ másik legnagyobb gazdasága, sem hajlandó egyikőjüket sem elszigetelni, ezzel tulajdonképpen meg is szűntek valódi párja államoknak lenni. Mi ugye azt gondoljuk, hogy a nyugat teszi ki a világot, és amit a nyugati a mainstream gondolkodás mond, az úgy is van globálisan, de hát valójában mi itt a nyugati világban 1 milliárdan vagyunk, él rajtunk kívül, mint 7 milliárd ember, és ők teljesen másképp látják Oroszországot, de még Észak-Koreát is, tehát ők egyáltalán tartják párja államnak, legalábbis Oroszországot, nem vidáman kereskednek vele, kínaiak is, indiaiak is, afrikaiak is, láthatólag a vietnámiak is, és ebből Észak-Korea valóban párja állam volt abból a szempontból, hogy 22 előtt ugye több ENSZ szankció is volt érvényben Észak-Korea ellen, tehát nagyon visszaszorította, vagy megnehezítette a kínai, vagy az észak-koreai gazdaságnak a növekedése az, hogy olyan szankciók voltak érvényben ellene, amelyeket Kína is, meg Oroszország is támogatott, ugye az ENSZ biztonsági tanácsában ezek meg voltak szavazva. Na most az, hogy most Putyin tulajdonképpen ezeket a szankciókat felrúgja. Kínaiak eddig is valószínűleg azért így titokban kijátszották a szankciókat, de most Putyin teljesen nyíltan felrúgja a szankciókat. Észak-Koreának az elszigeteltsége is csökkent, és most már ezen a részen a világnak legalábbis nem pári állam. Hát gondoljuk csak abba bele, hogy az egyik szankció az volt, hogy luxus termékeket már évek óta nem szabad Észak-Koreába szállítani, ehhez képest Putyin a legutóbbi orosz látogatásán személyesen ajándékozott Kim Jong-unnek egy luxus limuzint, vagyis személyesen állt bele, nem is csak valamiféle hát ilyen kiskapuval, vagy egy kijátszással, vagy valami titkos csatornán, hanem konkrétan személyesen egy luxus terméket ajándékozott Kim Jong-unnek ezzel az egész világ számára. De nyilvánvalóvá tette, hogy ő magasról tesz azokra a szankciókra, amiket egyébként annak idején ő is megszavazott. Ezzel beemelte Észak-Koreát a legitim rendszerek vagy országok közé.
Salád Gergely távol-kelet szakértő, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa mai napra kész vendége Kim Jong-un és Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin közeledéséről. Oroszország és Észak-Korea közeledéséről beszélgetünk. Mit tud Észak-Korea, mivel tudja támogatni Oroszországot, túl azon, hogy emlékszünk, Szíria mellett elismerte a Donyecki és a Luhanszki szakadár köztársaságukat, rendre leszavazta a Moszkvát elítélő határozatokat és a különböző szankciókat az ENSZ-ben, de hogy mégiscsak egy olyan államról beszélünk, amelyet elszigetelt a nemzetközi közösség, és ez látszik is ezen az államon. Vagy rosszul gondoljuk?
Hát látszik rajta természetesen, de van egy terület, amire azért mindig jutott pénz az elmúlt 70 évben Észak-Koreában, ez pedig a fegyverkezés, a hadsereg. Ugye papíron a koreai háború az a mai napig is tart, 53 vagy fegyverszünetet kötöttek, de hivatalosan békét nem. Úgyhogy Észak-Korea tulajdonképpen azóta is arra készül, hogy valamikor ezt a háborút be kell fejezni, tehát halmozza fel évtizedek óta fegyver
De hát tudja fejleszteni? Van neki amivel, amiből fejlesztenie? Arról olvastam, hogy ugye most kaptak az oroszok Fenyántól balisztikus rakétákat, csak hogy ezek nem érnek célba. Tehát nem működőképesek.
Hát azért ukrán területen találtak ugye észak-koreai rakétaroncsokat, amik valahogy csak eljutottak ukrán területre, mert hát azért csak összehoztak egy olyan nukleáris programot az elmúlt két évtizedben, ami atomhatalommá tette Észak-Koreát. Tehát hiába voltak elszigetelve, hiába tiltakozott mindenki, még Kína is, most már lényegében mindenki által elismerve Észak-Korea atomhatalom. Aztán, hogy ezeket egy konfliktus esetén célba tudnák-e juttatni ezeket a tölteteket, azt hiszem, hogy jobb, hogyha nem próbáljuk megtudni a választ. Tehát, hogy nem bazírozunk arra, hogy esetleg nem tudom, besülnek a rakéták, mert mi van akkor, hogyha nem. De itt nem is ez a fejlesztési rész a fontosabb az oroszoknak, hiszen nekik van balisztikus rakétáik, meg vannak működő atom rakétáik, tölteteik, bombáik, stb., hanem hagyományos lőszerek. Ugye Ukrajnában tulajdonképpen egy ilyen első világháború típusú hagyományos háború zajlik, lövészárkokkal, illetve folyamatos tüzérségi támadásokkal. Iszonyatos mennyiségű lőszer kell ehhez. Most az észak-koreai hadsereg az alapvetően a szovjet standardokat követi, tehát ugyanazokat, amit az orosz hadsereg, tehát az észak-koreai hagyományos tüzérségi lövegeket simán be lehet szépen vagonírozni, és elvinni őket millió számra, akár az ukrán frontra, ahol aztán az oroszok ki tudják őket lőni. És ez valószínűleg meg is történik, ezt azért elég jól dokumentálják ilyen műholdas megfigyeléssel operáló cégek, illetve szervezetek nyugaton, hogy az észak-koreai hadianyaggyárakból jól követhető nagy szállítmányoknak az útja az ukrán frontra. Tehát ez zajlik, valószínűleg ez nem fogja megváltoztatni az ukrajnai háborúnak a menetét, de jelentős könnyebbséget jelent Oroszországnak, hiszen ha valamiből aztán bőven van Észak-Koreának, az a hagyományos tüzérségi lőszer, hiszen ez 70 éve halmozzák fel folyamatosan.
Együttműködni a világ leghírhettebb diktatúrájával, ez valószínű, hogy nem a legolcsóbb mulatság. Mi az, amit Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin fizethet? Nyilván egy szankciók által évtizedek óta sújtott diktatúráról beszélünk, amelynek minden jól jön. Szó volt itt arról korábban, hogy luxustermékek évek óta nem mehetnek Észak-Koreába. Nyilván ez a rövid táv, ez a típusú támogatás. Mi az, amivel Putyinnak fizetnie kell?
Szinte biztos, hogy a technológia, mármint a katonai technológia, a legfontosabb árucikk, amit az észak-koreaiak cserébe kérnek a segítségüket. Valószínűleg élelmiszert is, meg üzemanyagot is, meg egyebeket is felírnak a kívánságlistájukra, de hát így az észak-koreai rendszert ismerve valószínűleg nem az érdekli őket, hogy az észak-koreai állampolgároknak a életminősége javuljon, hanem az, hogy ahogy ön is említette, nem teljesen megbízhatóan működik például a ballisztikus rakéta programjuk, vagy több kudarc érte őket tavaly a műhold kilövési és pályára állítási kísérleteikben, hogy ezeket a problémáikat az oroszok segítsenek megoldani. Tehát legyenek észak-koreai műholdak, és legyen egy jobban megbízható balisztikus rakéta.
Igen, most így, hogy említi ön, Észak-Korea fellőtt tavaly ugye sikeresen egy katonai műholdat, és Dél-Korea akkor azt állította, hogy ebben jelentős segítséget kaptak Oroszországtól, hogy ez megtörténhetett.
Erre bőven van esély, viszont volt több kudarcos kísérletük is, tehát ez nem volt egy ilyen 100%-os sikertörténet. Hát az oroszok rendelkeznek azzal a technológiával, amire a koreaiaknak ezen a területen nagy szükségük van. Ráadásul ez nagyon hasonlít is egymáshoz, tehát a műhold kilövéshez használatos technológiák, illetve a ballisztikus rakéták kilövéséhez használatos technológiák, tehát itt egy legyet vagy két legyet ütnek egy csapásra, hogyha ezen a területen sikerül nekik felfejleszteni a koreai hadsereget. Ez nyilván még veszélyesebbé teszi Észak-Koreát, és még hát ilyen hitelesebbé teszi az elrettentési képességeit, ami ugye egy nagyon veszélyes játék, mert hogyha ezek a mindenféle eszközök elkezdenek terjedni a nyugatnak, vagy az amerikai szövetségi rendszernek az ellenségei körében, tehát hogyha majd Irán is kap, meg esetleg Kuba is kap, meg ki tudja, még ki kap ilyen eszközöket, az egy nagyon durva globális fegyverkezési versenyhez vezethet, és destabilizálja még inkább a jelenlegi világrendet.
Igen, de hát korábban abban, úgy emlékszem, konszenzus volt a nemzetközi közösségen belül, és ebbe a nemzetközi közösségbe akkor még beletartozott Oroszország is, hogy Észak-Korea atomkísérleteit meg kell akadályozni. Tehát akkor most ott tartunk, hogy Oroszország most már támogatja az Észak-Koreát ebben is, vagy támogathatja ebben is?
Hát nem sikerült megakadályozni, hiába volt konszenzus ezzel kapcsolatban, mert Észak-Korea atomhatalom lett. Most nem, tehát tulajdonképpen atombombákra vagy nukleáris technológiára Koreának kevésbé van szüksége, mert azt már megszerezte magának, ellopta, lefizetett, ugye 90-es években számos orosz atomtudós állástalan lett, és hát oda mentek dolgozni, ahol többet fizettek nekik, többek között Észak-Koreába. Tehát a nukleáris technológiája már megvan Észak-Koreának, ami hiányzik, az a rakéta technológia. És hát most Oroszország van olyan helyzetben, hogy azt mondja, hogy hát most lényeg, ugye az orosz psziché, vagy tehát legalábbis a hivatalos orosz álláspont az, hogy ők most az egész nyugattal viselnek egy élethalál harcot, egy háborút. Tehát ők nem ukrán háborúról beszélnek, vagy nem abban gondolkodnak, hanem ők abban gondolkodnak, hogy őket a nyugat el akarja pusztítani, ehhez Ukrajnát akarják eszközként felhasználni, és őnekik ugye a nyugattal zajlik egy egzisztenciális háborújuk, és ebben a helyzetben aztán az az elv, hogy a proliferáció, tehát a mindenféle fejlett fegyverrendszereknek a terjedését megakadályozzák, ez háttérbe szorul, mert most élethalál harc van, és hogyha itt ebben a balra van szükségük, hogy az észak-koreaiak a másik fronton, tehát nem az ukrán fronttól több ezer kilométerre lévő, a másik potenciális összeütközési zónában, tehát Kelet-Ázsiában, ott a lehető legjobb fegyverekkel rendelkezzenek, Észak-Korea, akkor ezt valószínűleg meglépik az oroszok, vagy segítenek nekik, hiszen nyilván békeidőben nem lenne kedvező Oroszország számára, hogy Észak-Korea rendelkezzen nagyon fejlett fegyverrendszerekkel, hiszen ki tudja, hogy ki ellen fogja azt használni, meg ez egy elég megbízhatatlan rezsim, de hát hogyha egzisztenciális harc van, akkor ott az ilyen hosszú távú számításokat a fű alá söprik, és azt mondják, hogy ami rossz a nyugatnak, az jó nekünk. Márpedig az, hogy Észak-Koreának ilyen technológiai vannak, az rossz a nyugatnak.
A nyugati sajtóban arról is lehetett olvasni az elmúlt napokban, hogy létrejöhet egy katonai barátság, egy védelmi megállapodás is a két ország, már mint Észak-Korea és Oroszország között. Ugye volt az 1960-as, 61-es szerződés, és hogy ebben katonai beavatkozást írnak elő a megtámadott fél védelmében, és hogy lehet, hogy egészen odáig visszanyúlhat a mostani kapcsolat, vagy a most kialakuló kapcsolat. Van ennek realitása? Moszkva kész tűzbe tenni a kezét Fenyanért? Vagy ez most egy ilyen érdekházasság még csak?
Hát ennek annyira van realitása, hogy ezt alá is írták. Ugye Putyin most Fenyánba bejelentette, hogy az egyik megállapodásuk az arról szól, hogy ha a másik felett agresszió éri, akkor az adott fél a segítségre siet. Ez tulajdonképpen nem más, mint egy katonai szövetség. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy automatikusan következik be egy nem tudom, orosz beavatkozás Koreába, vagy egy koreai beavatkozás Oroszországba. Nyilván azért az erőviszonyok miatt itt egy egyoldalú biztonsági garanciáról van igazából szó, tehát nem Észak-Korea fogja megvédeni Oroszországot, hanem fordítva. De egy ilyen megállapodás az lehetőséget teremt Oroszországnak arra, hogyha kialakul egy krízis a koreai félszigeten, akkor abban aktívan részt vegyen katonailag. Hiszen az, hogy ki az agresszor, hogy most ő támadott, vagy én támadtam meg, vagy én provokáltam, és ő megtámadott, ezt azért nagyon nehéz egy ilyen háború elején kibogozni. Tehát ez biztos, hogy ha lesz konfliktus, annak mindig lehet egy olyan értelmezése, hogy ez bizony az USA kezdte, vagy Dél-Korea kezdte, vagy Japán kezdte, tehát Oroszország ellenségei kezdték, és akkor ebben az esetben Oroszországnak meg lesz a jogalapja, hogy beavatkozzon egy ilyen háborúba. Hát ez sem egy nagyon kedvező fejlemény, hiszen tulajdonképpen a gazdasági segítségen, technológiai segítségen túl egy egész konkrét biztonsági garanciát is kapott Észak-Korea, amire persze azért nem építhet 100%-osan, mert hogyha éppen olyan a nemzetközi helyzet, hogy Oroszországnak nincs kedve beavatkozni, akkor nem fogja Észak-Koreát megvédeni, de a lehetőséget ezzel megteremtette magának, hogy úgymond jogszerűen egy-két oldalú megállapodás alapján ő beavatkozzék a koreai félsziget konfliktusába.
Salád Gergely távol-kelet szakértő, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa, mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy Vlagyimir Putyin 8 nappal ezelőtt egy körút során Észak-Koreába is ellátogatott, az észak-koreai diktátor pedig már az ukrajnai háború kitörése óta kétszer is volt Oroszországban. A két ország kapcsolatát lehet szövetségesiként jellemezni, vagy ettől azért még távol vagyunk?
Hát ez a szövetséges szó opciója múlik. Ugye azzal, hogy ezt a lényegében kölcsönös védelmi megállapodást aláírják, ez innentől fogva lehet őket szövetségesnek tartani. Mert hát mégis mi a szövetség? Hát ugye az a szövetség, hogy az egyik megvédi a másikat, meg a másik megvédi az egyiket. Ez már nem áll nagyon messze mondjuk ilyen NATO jellegű kötelezettségvállalástól, bár amennyit tudunk róla, itt azért egy-két mondat hangzik el a megállapodásban erről, de ez az egy-két mondat, ez elég lehet ahhoz, hogy abszolút szövetségesként lépjenek fel. Ez ugye mindenféle akadályt elhárít az együttműködésük elől, közös, tehát ez nyilván nem csak a közös háborús fellépést jelenteti, hanem katonai technológiák cseréjét ide is, oda is, eszközök szállítását ide is, oda is. Tulajdonképpen Oroszország is fölemelte maga mellé, és kiemelte az elszigeteltségből Észak-Koreát ezzel.
Árthat nekünk, vagy mit árthat nekünk, mármint a nyugatnak ez a kapcsolat, vagy ez a szövetség? Azt hallhattuk, hogy Vlagyimirovics Putyin a fenyani látogatása végén hát elég nyíltan megfenyegette a NATO-t, amikor arról beszélt, hogy amennyiben a NATO szövetségesek Ukrajnának újabb fegyvereket fognak küldeni, akkor Moszkva Észak-Koreát fogja felfegyverezni. Tehát kérdés, árthat nekünk ez a közeledés, aminek a szemtanúi vagyunk?
Természetesen árthat. Észak-Koreai katonai nagyhatalom, tehát mi sokszor ilyen, nem tudom, vicces országnak tartjuk, meg sokat nevettünk el, nem tudom, Kim Jong-un-ön, de itt egy iszonyú veszélyes és nagyon ravasz katonai nagyhatalomról van szó, hogyha ez csatlakozik Oroszországhoz, és esetleg még ezt kiegészítjük Iránnal, és egy másik nagyon falsúlyos szereplővel, aki persze azért más ligában játszik, meg más módszerekkel, de azért mégiscsak ide sorolható Kínával, akkor lényegében a nyugatnak lesz egy nagyon erőteljes kihívója. És nyilván ebben a blokkban nem Észak-Korea a legerősebb szereplő, de azért önmagában az sem egy pozitív fejlemény a nemzetközi környezetben, hogy egy Észak-Koreához hasonló diktatúra, ami ráadásul atomhatalom, ami ráadásul láthatólag teljesen nyilvánosan magasról tesz a különböző nemzetközi normákra, szabályokra, egyebekre. Ez legitimációt nyer, és nagyhatalmak udvarolnak neki, és odalátogat a ENSZ biztonsági tanács állandó tagjának a vezetője. Egyébként egy Xi Jinping látogatás is kilátogatásban van helyezve, aki egy másik biztonsági tanács állandó tagvezetője. Ez lényegében egy olyan precedens teremt, hogy tulajdonképpen mindenféle érték brandi, nem tudom, megkülönböztetés nélkül így bárkivel üzletelhet, meg bizniszel, meg szövetségek köthet, mert nincsenek morális jártak. Mondjuk persze eddig sem nagyon voltak ilyenek a nemzetközi politikában, de azért Észak-Koreát senki se szerette. Tehát Észak-Koreával kapcsolatban még az oroszoknak, meg a kínaiaknak is voltak fenntartásaik. Most már láthatólag nincsenek, és ez azért általában árt a jelenlegi világrendnek, ahol azért valamiféle szabályok, valamiféle konszenzus mégiscsak volt a követendő normákról. Ha ezeket persze gyakran föl is rúgták, most ez így teljesen ezeket a konszenzusokat semmissé teszi. Meg hát, mondjam, tehát azért az sem mindegy valószínűleg az ukrajnai fronton, hogy hány millió észak-koreai lőszer érkezik Oroszországba, illetve hát ugye Japánnak, Dél-Koreának az első számú biztonsági fenyegetése az Észak-Korea. Tehát mi egy ilyen távoli egzotikus furcsa diktatúrának tartjuk, de hát a dél-koreaiak ugye papíron hadban állnak vele. A japánok számítanak az észak-koreaiak fő ellenségének, még a második világháborús gazdetteik, mint az megelőző gyarmati időszak miatt. Tehát az, hogy egy ilyen eddig párja államnak számít, és rendkívül kiszámíthatatlan, és gyakran nagyon agresszív ország, most esetleg modern orosz technológiához jut, amivel akár atomtölteteket is megbízhatóan célba tud jutatni, az mindenképpen árt a világ biztonságának.
És mennyiben árt ez, említette ön Japánt, mennyire árt ez Ázsiának abban a felében, a Kelet-Ázsiának mennyire árt ez a gyönyörű barátság kezdete, aminek itt a szemtanúi vagyunk, az orosz-észak-koreai közeledés az komoly konfliktus forrás lehet abban a környezetben?
Abszolút, hiszen fölértékeli Észak-Koreát, és nagyon mozgásteret ad neki. Ugye Észak-Korea, mint egy ilyen rossz kisfiú, így szeret rosszalkodni és borsot törni a szomszédai óra alá, tehát tulajdonképpen az atomkísérletek, amiket végrehajtott, a rakétakísérletek, amiket végrehajtott, a elmúlt hetekben is ugye rengeteg provokáció, határsértés volt a észak-dél határon. Ezzel is szereti magára fölhívni a figyelmet, meg szereti ráijeszteni a szomszédaira. És azzal, hogy ez a rossz kisfiú, ez most egy nagyon nagy darab, jóval idősebb és erősebb barátra is szert tett, most már hivatalosan is, ezzel ennek a rossz kisfiúnak a hajlama vagy a hajlandósága valószínűleg meg növekszik arra, hogy még több borsot törjön a szomszédai óra alá, és még bátrabb legyen, és adott esetben esetleg olyan provokációkba is belemenjen, amiket korábban azért nem mert felvállalni, és amikből akár komoly konfliktus is kisülhet.
Kína, szó volt Kínáról is, itt többször is elhangzott Kínának a neve. Moszkva és Pjenjang közeledése az pozitívum Kína számára, vagy kényelmetlen lehet Kína számára? Ugye arról a Kínáról beszélünk, amelynek a vezetője Xi Jinping az ukrajnai háború kirobbanása után nem sokkal azt mondta, hogy Kína és Oroszország barátsága határtalan, ha jól emlékszem, ezt a szót használta.
Igen, de az nagyon fontos részlet, hogy nem a háború kirobbanása után közvetlen, hanem közvetlen előtte. Lehet, hogyha a háború kirobbanása után kerül sor arra a csúcs találkozóra, ahol ez a határtalan barátság kifejezés elhangzott, akkor ezt azért kihúzzák belőle a kínaiak. Ők próbálnak ebben a konfliktusban semlegesek lenni, vagy legalább semlegesnek látszani. Valójában azzal, hogy továbbra is vígant kereskednek Oroszországnak, lényegében minden ellátják, az oroszokat, amikre nekik szükségük van, tehát életbe tartják az iparukat, életszínvonal fenntartását, ezzel lényegében azért támogatják Oroszországot. Na most a koreai barátkozása oroszoknak, az valószínűleg inkább kellemetlen Kínának. Nem minném, hogy ez egy teljesen egyeztetetlen dolog lenne, hiszen ugye Putyin néhány héttel korábban még Kínában járt, és valószínűleg azért tájékoztatták a kínaiakat, hogy ők azért Észak-Koreával is szorosabbra fogják fűzni a kapcsolataikat. De ez nem igazán jó Kínának, hiszen ugye ez velük szemben is növeli Észak-Koreának az önállóságát és a mozgásterét. Ugye a kínaiak úgy voltak eddig vele, hogy nem kedvelték különösebben Észak-Koreát, hiszen nekik nem érdekük az, hogy legyen egy ilyen destabilizáció tényező a térségükben, már csak azért sem, mert az amerikaiak éppen az észak-koreai veszélyre hivatkozva tartanak, jól emlékszem, 50 ezer katonát Dél-Koreában, illetve Japánban is jó néhányat, és ezek az országok éppen az észak-koreai veszélyre hivatkozva fegyverkeznek ezerrel, különösen a japánok. Ezért ennek a veszélynek a léte, az észak-koreai provokációk nem voltak kedvezőek.
Hát igen, de hát azért a nemzetközi közösségnél lényegesen barátibb a Peking-Fenyán közötti viszony, mint másokkal.
Igen, mert mindez a kellemetlenség, ez mellékes ahhoz képest, hogy Észak-Koreának a kínai stratégiai gondolkodás szerint léteznie kell. Ugye, ha Észak-Korea nem létezne, akkor ott valószínűleg egy ilyen dél-koreai vezetésű, dominanciájú, egységes állam jönne létre, ami viszont amerikai szövetséges, és akkor az amerikai tengerészgyalogosok ott masíroznának közvetlenül Kína határán. Ez a stratégiai rémálom a kínaiak számára. Azért, hogy ezt megakadályozzák, egyszer már háborúba mentek, és feláldoztak sok százezer kínai katonát. Ez volt a koreai háború, amit a kínaiak azért vívtak, hogy nehogy Észak-Korea összeomoljon, és létrejöjjön egy lényegében, most itt túlzással, amik amerikai-kínai közös határnak nevezhető határszakasz. Ez persze egy Korea-Kína határ lenne, de egy amerikai szövetséges Korea és Kína határ. Mindent ebben a kérdésben annak rendelnek alá, hogy Észak-Korea megmaradjon egy ilyen ütköző államnak. Tehát Észak-Korea lényegében az ilyen tankönyvszerű ütköző állam, amit azért tartanak fenn a nagyhatalmak, hogy közvetlenül ne legyen nekik határuk, és ezért ne legyen veszélye közvetlen nagyhatalmi konfliktusnak. És ezért aztán mindenféle kellemetlenség ellenére, amit az észak-koreaiak okoznak a kínaiaknak, ők mindig annyi segítséget megadtak, és meg is fognak adni, hogy ez a rezsim ez életben maradjon. Mert ha összeomlana, annak egyrészt nagyon komoly biztonsági fenyegetései lennének, tehát csak abba bele, hogy több millió észak-koreai menekült, áramlanak Kínába, nem tudjuk, hogy kinek a kezébe jutnának az atomfegyverek, másrészt pedig egy ilyen egyesült amerikai szövetséges koreai félsziget az létrehozná azt a kínai-amerikai határt, vagy legalábbis az érdekszféreiknek a közvetlen összeütközését, ami a rémálom kínai stratégiák számára. Tehát egy ilyen kettős gondolkodás van a kínaiakban, muszáj Észak-Koreát fenntartani, akkor is, hogyha nem nagyon szeretik őket. Az észak-koreaiak megpróbálnak lavírozni továbbra is, ezt az évtizedes hagyományt viszik tovább, hogy ők nem szeretnek csak Kínától függeni. Hát azért a koreai történelmet megnézzük, ez az elmúlt 2000 évben arról szólt, hogy különböző szabadságharcokat vívtak a kínaiak ellen. Az összes nemzeti hősük az valami Kína ellenes szabadságharcban vagy ellenállásban vesztette az életét, az elmúlt 100 évet leszámítva. Tehát őnekik azért van rossz tapasztalatuk, egy pár ezer éves rossz tapasztalatuk azzal kapcsolatban, hogy mennyire veszélyes Koreára nézve Kína. Ezért ők az orosz sok felé, mert hát másfelé nem nagyon tudnak orientálódnak, hogy a két nagy testvért ki játsszák egymás ellen, és ebben egyébként nagyon ügyesek.
Zárásként tudom, hogy az elemzők, szakértők nem szívesen jósolnak, de próbáljunk egy választ adni arra a kérdésre, hogy Oroszország és Észak-Korea barátsága, bimbódzó barátsága, most kialakuló barátsága mennyire lesz tartós, és egyrészt azért is kérdés ez, mert ha megnézzük az adatokat, akkor Dél-Korea sokkal vonzóbb partnerország Moszkva számára, mint Észak-Korea, az ötödik legfőbb export célország volt a 2021-es adatok szerint, tehát ez az egyik, amiért én úgy gondolom, hogy Oroszország számára, ha majd véget ér ez a háború, akkor inkább Dél-Korea, mint Észak-Korea, ha már majd választani kell. A másik meg Kína, amelytől függ Oroszország, és Kínának nem tudom, mennyire érdeke az, hogy Oroszország megerősítsen egy hát olyan agresszív, meg talán kezelhetetlen diktátort, mint amilyen az észak-koreai vezető. Tehát őt felfegyverezze, ez Kínának egyáltalán nem jó.
Dél-Korea ügyében nem biztos, hogy az oroszok úgy abban gondolkoznak, hogy nekik választaniuk kell. Tehát ők nyugodtan tudnak katonai szövetséget kötni Észak-Koreával úgy, hogy közben Dél-Koreával megőrzik a jó kapcsolataikat, hogyha ebbe a dél-koreaiak is belemennek. De hát azért a dél-koreaiak is praktikus üzletemberek. Tehát az nagyon egy ilyen nyugati elképzelés, hogy a biztonsági, meg az üzleti szempontok azok mindig párban járnak, és ugye alapvetően azokra üzletelünk, akikkel a biztonsági kapcsolataink is jók. Mi is meg szoktuk ezt szegni, de azért nekünk ez az elképzelésünk van. Ezek a globális délhez tartozó országok, ők el tudják választani a biztonsági területet a gazdasági területtől, tehát ők akár a potenciális ellenségükkel is igen tudnak kereskedni. Kína ügyében pedig az van, hogy Kína is ugyanúgy egzisztenciális fenyegetésnek a nyugati, vagy pontosabban az amerikai hegemónia törekvéseket tartja. Nem alaptalanul, tehát az amerikai nemzetbiztonsági stratégiában most már jó néhány éve mindig be van írva, hogy az első számú ellenség, vagy rivális, mindig máshogy fogalmaznak, az Kína, második számú rivális Oroszország, ezeket az országokat meg kell állítanunk, vissza kell szorítanunk, stb. Tehát az amerikaiak nem titkolják, hogy számukra két fő ellenfél van a globális szintéren, és hát nyilván a kínaiak is érzik azt, hogy ez az, ami egzisztenciális fenyegetést jelent számukra, tehát Amerika az. Észak-Korea nem, tehát Észak-Korea akármennyit rosszalkodik, meg trollkodik ott a térségben, meg fenyegetőzik, meg provokál, azért egzisztenciális fenyegetést nem jelent Kína számára, tehát itt a kínaiak ilyen preferencialistát állítanak fel, hogy az első számú kihívás az USA. És akkor utána jön minden más, és ezeket a mellékesebb fenyegetéseket, mellékesebb problémákat ők így szőnyeg alá tudják söpörni, mert nekik az elsődleges céljuk az az amerikai nyomásnak az ellensúlyozása. Ez viszont csak az oroszokkal együtt megy. Azért is állnak, ha nem is nyíltan, de azért valójában Oroszország mellett a kínaiak, mert ők pontosan tudják, hogyha Oroszország összeroppanna, esetleg egy rezsimváltás zajlana Oroszországban, vagy jelentősen meggyengülne, az nem lenne jó Kínának, hiszen akkor a célkereszt az rögtön rájuk irányulna. Most egyelőre Oroszország ugye rosszabb fiú náluk, tehát a nyugat Oroszországgal van elfoglalva, de abban a pillanatban, hogyha Oroszország megszűnne ilyen veszély jelente a nyugatra nézve, akkor egyértelműen Kína kerülne a központba. Ezért aztán Kínának létérdeke az oroszokkal fenntartani egy jó stratégiai kapcsolatot, ha nem is katonai szövetséget, mert olyan nincsen köztük. És hát ennek érdekében elnézik az oroszoknak az olyan esetleges tiklieit, mint most ez a észak-koreai kapcsolatépítés.
Salád Gergely távol-kelet szakértő, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és segített tisztában látni.
Én köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.